Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levele 4. részében, az első 6 versben a következőképpen. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, járjatok méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy test és egy lélek, amint hogy egy reménységben kaptatok elhívást is, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett, és mindenek által, és mindegyikünkben van. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ezen a vasárnapon az igék, a kijelölt igék valamiképpen arra mutatnak rá, hogy mit jelent a Jézus Krisztusban hívők egysége Krisztusban. Már a bevezető ének is erről szólt, jöjj Jézus népe. Jézus népeként vagyunk-e itt? Ez itt a kérdés. Kik azok, akik valóban ő hozzá tartoznak, és kik azok, akik még nem? Ezt meg így mondhatom, hogy még nem. És ebben ott van az a reménykedés, hogy lehetnek Jézuséi. Ha Jézushoz jönnek ők is, ha meghallják az ő hívását, hallgatnak erre a kegyelmes hívásra, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ugye Jézus nem templomba hív, nem elég a templomig eljutni, magához hív. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és véglegesen, végzetesen megterheltek vagytok. Jöjjetek én hozzám, és én megnyugvást adok nektek. Más alkalommal így kiállt bele a vallásos sokadalomba, hogyha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mert Jézus tudja adni nekünk az isteni szeretet élő vizét, és csak azt tudja megeleveníteni a mi bensőnket. Csak attól lesz életünk, hogy halott lelkünk életre támadjon az Istennel való közösségbe. Ezt csak Jézus Krisztus tudja megadni. Ő hozzá tartozunk-e, vagy nem? Igazi lelki egység csak azok között lehet, akik Jézus Krisztushoz tartoznak már. Vagyis őt befogadták, vagyis Isten gyermekeivé újonnan születtek. Hogyan történik ez? Hogy történt azokkal az egykori efezusi és efezus környéki keresztjénekkel is? Hogy jutottak hitre? Úgyhogy meghallották az igazság igéjét, üdvösségük evangéliumát. Meghallották ennek az evangéliumnak a hirdetését, hogy Jézus Krisztusban van a mi váltságunk, megváltásunk. Az ő vére által, bűneink bocsánata kegyelme gazdagságából. És ennek a kegyelemnek a hívására hallgattak. A levele első felében, ami tulajdonképpen körlevél lehetett, Efezusból kiindulva körbevitték a környező gyülekezetekben, és így érkezhetett vissza Efezusba ez a levél. Pál apostol a levele első felében erről ír, hogy mit jelent Jézus Krisztusban hinni, hogyan jutottatok hitre, Isten a bűneitekben halott állapototokból megelevenített benneteket, kegyelemből van üdvösségetek, vagytok megmentettek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki ne dicsekedjék. És így lettetek az Isten új lelki népének a tagjaivá, akár zsidók voltatok, akár más népek közül származtatok. Mert itt nem számít se a származás, se a hagyomány, se a képességek nem számítanak. Az Isten kegyelmében csak azok részesülhetnek, akik megalázzák magukat az Isten előtt. És emlékezzünk, az evangéliumi ige szakasznak ez volt az utolsó mondata, amit Jézus Krisztus figyelmeztetésül így mond ki, hogy aki fölmagasztalja magát, az megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. És ez az igazi felmagasztalás éppen az, amiről itt az efezusi levél első részében is ír Pál apostol, hogy legyünk az Isten kegyelme dicsőségének a magasztalására. Tehát az Isten kegyelme dicsősége ragyog föl rajtunk, akik kegyelmet találtunk Jézus Krisztusban az Isten előtt. Kegyelmet és üdvösséget. És itt nincs semmi emberi érdem, nincs semmi emberi protekció, semmi. Csak Jézus Krisztus váltságszerző halála és feltámadásának ereje, és ahogy ezt a Szentlélek személyessé teszi számunkra. Ez a hívás tehát kegyelmes hívás. Csak is az Isten kegyelme az alapja, nincs más alapja. Bűnbocsátó kegyelmével hívja el Isten Jézus Krisztus evangéliumával mindazokat, akikben foganatossá lesz ez az evangélium. Ez a hívás szentségre szól. Ezt is el kell mondani. Manapság ez sokszor nem hangzik el. Ó, hát mindenkit magához fogad Jézus. Igen, mindenkit, aki ő hozzájön. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket, mondja Jézus. De mire? Azt is megmondja. Hogy megtérjenek. A hívás nem arra szól, hogy gyertek, aztán itt majd olyan jól érzitek magatokat. Majd igyekszünk mindent megtenni azért, hogy jól érezzétek magatokat. A hitre jutás az úgy történik általában, hogy először nagyon is rosszul érezzük magunkat. Mert lelepleződünk Jézus Krisztus világosságába. És ránk szakad a kárhozat félelme, és ebből kiáltunk kegyelemért, és ragyog föl az a kegyelem, hogy nekem is van bűnbocsánat, Jézusért, Jézus véréért. A bűnösöket hívogatni jöttem, megtérésre, mondja az Úr Jézus. És akkor aztán megtéréshez illő gyümölcsöknek kell teremnie a hívő ember életét. Szentségre szól tehát ez a hívás. Gondoljunk arra, amikor Pál apostol az első tesszalonikai levelében tisztázza ezt, hogy szentséggel és tisztességgel tudjon élni mindenki közülünk a maga edényével, a testével. Éppen az egyik legmeghatározóbb, Isten teremtése által legmeghatározóbb viszonylatban is, ami a nemiségünket illeti. Szentségben és tisztességben tudjon élni mindegyikünk. E testi mi voltában, a nemiségével és az Isten rendjében. Más alkalommal ezt így olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta, a paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. És visszatérve az első tesszalonikai levélből idézett sorokhoz, ugye ott Pál apostol indoklásként ezt mondja ki tovább, mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, tudnilik ezt az üzenetet, az nem embert vett meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is adja néktek. Mert hogy a szent lélek által lehet mássá az életem, és kell, hogy mássá legyen az életem, ha Jézus Krisztus élette. Ahol megalkusznak mindazzal, ami szentségtelen és bűn. Aztán ráadásul még elkezdik igazolni is a bűnt, hogy az nem bűn, egy hamis szeretet jegyében. Ott nem a Krisztus egyháza van. Manapság épp ez a nagy veszedelem, hogy a szeretetre hivatkozva meghazudtolják Isten szent és megszentelő szeretetét. Az egyházban is, egyházi vezetők is. Az Isten szeretete, szent és megszentelő szeretet. Az a szeretet, amely a Szentlélek által töltetik ki a szívünkbe, az a szeretet, amellyel Isten elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, ezzel a szeretettel nem lehet csiki-csuki játékot játszani. Ezzel a szeretettel nem lehet ilyen hamis, öncsaló játszmákat játszani, hogy kell nekem az Isten kegyelme, bocsánata, meg az üdvösség, de azért, hát, ha az Isten annyira szeret, akkor én ezt meg azt szeretném, és nekem a vágyaim azok ilyenek, hát hagyja jóvá. Nem fogja jóvá hagyni azt, ami neki utálatos, és ami az ő szemében bűn. Nem fogja Isten jóvá hagyni azt, amiért Jézus Krisztusnak szenvednie kellett. Ez legyen világos mindegyikünk számára, akárki akármit mond. Pál apostol, amikor rátér a levelének a második részére, itt az Efezusi Levél 4. fejezetének az első soraiban, ezt írja tehát, hogy kérlek titeket. Tehát, vagyis mindannak alapján, amit már előbb lehet. Kérlek titeket, mint aki magam is a Krisztus rabja vagyok, és érte viselek még külső fogságot is. Mert az Isten igazságát gyűlölő világ újra meg újra bűnözőnek tudja minősíteni az Isten gyermeket. És ez nem csak a diktatúrákban történt meg. Pál nem azért viselt bilincseket, hisz fogságból írja ezt a levelet, mert bűnöző volt, hanem éppen azért, mert a Jézus Krisztus szolgálatában mindent vállaló, hitvalló életét minősítették károsnak a társadalomra. Most így írtam körül ezt, hogy miért börtönözték be. Fogolj az Úrért és az Úrban, kérlek tehát titeket, járjatok méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Aminek egyedüli alapja tehát az Isten kegyelme, Jézus Krisztus áldozatáért. A tartalma az, hogy ez a hívás szentségre szól, és akkor hadd mondjam ki még azt is, hogy a távlata pedig az, hogy Isten az ő országába és dicsőségébe hív. Ez az igazi távlat, hogy meg fogjuk őt látni, amint van, ami Urunkat, Jézus Krisztust, ahogy János írja az első levelében, vagy ahogy Pálnak a Kolossei levelében olvashatjuk, hogy amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, ti is megjelentek ővel együtt dicsőségben. És elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket is az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Hát ez az igazi távlat. Az elhívás erre a reménységre szól. Na ehhez az elhíváshoz méltóan járni itt a mindennapokban. Úgyhogy a Jézus Krisztus üdvösségünkre visszaváró reménység is visszahat a jelenünkre. Ahogy megint János írja az első levelében, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Ebbe az egységbe jó beletartozni. Ez az a lelki egység, ami a Krisztusban hívőknek a valódi egysége. És erről beszél az Isten igéje. Mit jelent a gyakorlatban? Elhivatásunkhoz méltóan járni. Hát Pál apostol őszintén ír arról, hogy vannak itt feszültségek azért közben. A test tagjai között is, akik tényleg a testhez tartoznak, azok között is. Több évvel ezelőtt ezt a példát hoztam föl rá, hogy amikor a fejnek a jó elgondolását a kezek megpróbálják végrehajtani, bizony előfordul, hogyha egy szöget kell bevernünk valahova, a kalapácsot tartó kéznek úgy sikerül, hogy rácsap a másik kéz ujjára. Hát vannak ilyenek a Krisztus testében is, hogy akaratlanul is bántjuk egymást. De a testhez tartozunk, és itt van szükség teljes alázatosságra, szelídségre és türelemre. Viseljétek el egymást szeretetben, abban a szeretetben, ami az Isten szeretete és hatalmat vett a szívünkbe. Ez a szeretet nem alkuszik a bűnnel. Ha bűnt lát, akkor figyelmeztet, óva int, és segíteni akar. Manapság ugye, amikor a türelemről van szó, akkor megint tisztázni kell ezt, hogy sokan úgy képzelik el a türelmet, hogy hát mindenhez bólogassunk. Mindenhez vágjunk jó képet. Nem lehet. Az Isten igéjében a türelem az mindig az ember iránt kell, hogy megnyilvánuljon. És nincs türelem a bűnnel szemben. Ami Isten szemében tűrhetetlen, azzal szemben nincs tolerancia. Hanem az adott esetben bűnös ember iránt van türelmesség. Mert hogy türelmes és ad időt maga az Isten. Ad időt a megtérésre. Meg sok mindent el kell tűrnünk, el kell szenvednünk egymástól is. De soha nem jelenthet a bűnnel szembeni toleranciát. A mai világ, a mai korszellem meg éppen azt követeli, hogy a bűnnel szemben, meg a tévegéssel szemben légy toleráns. Az igazi türelem az együtt jár azzal, hogy a bűnből, a tévegésből szeretném, ha megszabadulna az a másik. Így kell, hogy helyére kerüljön lám minden. Ami ma nagyon össze van kavarodva, és nem csak általában a világban, hanem a kereszténység területén is. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Hát a lélek egységét csak ott lehet megtartani, ahol ez már megvan. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Akkor sem, hogyha nagyon nyüzsög az egyházi keretekben, és akár vezető pozíciókban van. Professzor, püspök, akármi az egyházban. Ha ő maga nem tért meg az Úr Jézus Krisztushoz, akkor nincs benne a Krisztus lelke. A lélek egysége csak azok között lehet, akik Krisztuséi lettek, akik az isteni hívásra hallgattak. És ezt az egységet megtartani a békesség kötelékében, itt pedig igazából arról van szó, amit Pál apostol a római levelében így ír az 5. rész elején, hogy megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az Istennel való békesség, azt őrizni. Lelkiismeretem érzékenységében, és ha valamiben az Úr igéje megint, abban megvallani a bűnömet. Testvérek iránt is. Bűnvalló, egymásnak megbocsátani tudó, és így együtt szolgáló, és együtt és egymásért imádkozó közösség, a Krisztusban hívő közösség. Az Istennel való békességet őrizni a szívemben. Akkor leszek javára a többieknek is. Ezzel szemben egészen hamis elvárások érvényesülnek sokszor az egyházi közegben is. És abból lesz a kompromisszumok álbékessége. De itt nem erről van szó, hát világos mindabból, amit az igéből hirdettem már eddig. Nem kompromisszumok, megalkuvások, kiegyezések, álbékessége, hanem a szentség lelkének a hatalmában őrizni egymást, vigyázni egymásra. És amiben vétkeztem, azt megvallani, és egymásnak megbocsátani. Kegyelmezzetek egymásnak, ahogyan a Krisztus is kegyelmezett nektek. És hát így írja le ezt a csodálatos hetes felsorolást Pál apostol, ezt a hét részből álló felsorolást, hogy mi mindenben mutatkozik meg valóság ez az egység Krisztusban. Egy test, amelyet a fő irány. Szerves egységbe tartoznak össze egymással, akik Krisztuséi lettek. Miért? Mert egy a lélek. A Szent Lélek az, aki összeköt az Úr Jézus Krisztussal, általa az Atyával, és így egymással is. Egy a reménység, amit az előbb már taglaltam, hogy mi a távlata az Isten elhívásának. A beteljesülő üdvösségnek, az Úrral való örök közösségnek a reménység. És mi áll az egész felsorolás középpontjában? Az, hogy egy Úr, akihez tartozunk. Jézus Krisztus urad lett-e már? Ez a kulcskérdés. Ha az egy Úrhoz tartozunk, igen, akkor egy test, egy lélek, egy reménység, és a folytatásban pedig egy hit, az Úr Jézusba vetett hit, nem emberi dogmákban, nem emberi hagyományokban, nem ilyen-olyan vallásosságban, nem a magam erőfeszítéseibe vetett hit, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. Ezzel kapcsolódik, hogy egy keresztség. Manapság, amikor a különböző keresztény felekezetek között szétnézünk, ugye azt látjuk, hogy vannak, akik azt vallják, azt valljuk, hogy helye van az egyházban a hívő szülők kisgyermekei megkeresztelésének is. Így készülünk keresztelésre éppen ezen a mostani Isten tiszteleten. Ugyancsak. Más testvéreink meg azt vallják, hogy csak az keresztelkedjen meg az eredeti forma, az alámerítés formája szerint, aki már tudatosan megtért hitre. Akkor hogy van ez? Hát az Istentől adott tartalma egy a keresztségnek. És Pál apostol a római levelében ír erről, hogy úgy tekintsetek magatokra, azzal számoljatok, hogy a keresztség által eltemettettünk Krisztussal a halálba. Tudnék az ő halálába, hogy amiképpen Krisztus feltámasztatott az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járni. Ezt jelenti számodra, hogy meg vagy keresztelve? Hogy az Isten részéről azt jelenti, hogy Jézus Krisztus értem történt halálába legyek beletemetve. Mert ott vagyok Istentől adott védettségben, Isten szent ítélő haragjától elrejtve. Végbe ment az ítélet Jézus Krisztuson helyettem. És én Krisztus halálába elrejtve vagyok. Istentől ajándékozott védettségben, oltalomban. Hogy a hit élő kapcsolatában járjak azzal a Jézus Krisztussal, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És így éljek Isten gyermekeként, a többiekkel együtt, akik szintén Isten gyermekeivé lettek, és akikben bennük lakik az Isten. Az az Isten, aki mindenek felett és mindenek által munkálkodik. Ő mindenek ura, mindeneknek Istene. Atya pedig azoknak, akik gyermekeivé lettek a Jézus Krisztusban való hitáltal. És az Úr Jézus ezt ígérte, hogy aki befogadja az ő igéjét, ahhoz elmegyünk, én és az Atya és nála otthonunk lesz. Az utolsó részletben Pál apostol erre utal vissza, itt az ige szakaszunk végén. Benned lakhat el Szent Lelke által az élő Isten. Krisztus ti bennetek, a dicsőségnek ama reménysége. Így van. Az Úr Jézus Krisztusban való egység mindezt jelenti tehát. És csak ezt jelenti, amit igyekeztem kifejteni most ebben a rövid időben az igéből. Ne keverjük össze másféle emberi elgondolásokkal. És Luthernek vannak itt nagyon világos eligazító szavai. Ezeket hadd olvassam zárásul. Nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért Isten igéjét kellene elveszítenünk. Hiszen ezzel az örök életet is és mindent elveszítenénk. Ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvéért megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének, akár barát, akár ellenség. Mert nem külső világi egységre kaptuk az igét, hanem örök életre. Majd teremt az ige egységet. Ige nélkül pedig úgy sincs egység. Ne ajánlgasson hát nekünk senki olyan szeretetet, amelynek az ige vagy a hit volna az ára. Mert nem a szeretet, hanem az igehoz örök életet, kegyelmet, s minden mennyei kincset. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Szent Úristen, irgalmas mennyei Atyánk Jézus Krisztus által, hogy igédet hirdetteted íme nekünk is. A te igéd tud hitet támasztani, ahogy Szent Lelked az igét a szívünk közepébe be tudja vinni. A te igéd által ismerhetjük meg, hogyan váltott meg Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus. Igédben éri el szívünket a te kegyelmes hívásod, amely szentségre és reménységre szól. Hadd becsüljük meg a te igédet mindennél inkább. Igéd teremtsen egységet közöttünk, és sok-sok hívő testvérünkkel, szerte a világon, és ebbe az egységbe hívj el még sokakat, olyanokat is, akik most még nem értik igédet, sőt ellene állnak, sőt elcsűrik, csavarják azt a maguk vesztére és sokak vesztére. Hadd térjenek meg ebből a csűrés csavarásból hozzád az élő Istenhez. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért készen van számunkra a kegyelem. Ebbe a kegyelembe ajánlhatjuk oda majd ezt a kicsi gyermeket is, kérve, hogy te magad munkáld Szent Lelkeddel az igaz hitet az ő szívében, Jézus Krisztus beszéde által. És könyörgünk még szerte a világon sok-sok embertársunkért, akik tévelygések és bűnök rabjai, hadd szabaduljanak. Könyörgünk az elkeseredettekért és kétségbe esettekért. Hadd ragyogjon föl nekik a te üdvözítő szereteted Jézus Krisztusban. Könyörgünk a fölfuvalkodottakért. Hadd tanuljanak alázatot, és ismerjék meg kegyelmedet. Könyörgünk az üldözöttekért, kiváltképpen hívő keresztény testvéreinkért, meg a menekülőkért, és könyörgünk a hatalommal felruházottakért. Adj nekik bölcsességet, és mutasd meg a te irgalmadat sokaknak még, szerte a világon, Istenünk, Atyánk Jézus Krisztusért. Amen. Jézus, a te beszéded, teremjen jó gyümölcs.
bűncsőket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson a